Máté evangéliumából szeretnék igét olvasni. Máté evangéliuma 22. rész, 36 és 40-es verseit fennállva hallgassanak a gyülekezet. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük, hogy te ilyen röviden és felelősen összefoglalod az Ószövetséget. Azon belül is a törvényt, és azt elénk tárod, hogy hogyan kell azt értelmezni és alkalmazni. Amen. Múlt héten Debrecenben szolgálhattam délután, egy ifjúsági Isten tiszteleten hozom a debreceni gyülekezet köszöntését. Annak a estének az volt a célja, az a célja az, hogy minél több fiatalt elhívni, bemozani a délutáni Isten tiszteletekre. Ugyanakkor a debreceni fiatalok imával és bőjtel készülnek minden egyes ilyen vasárnap délutánra, VD-nek hívják, tehát vasárnap délután VD. És örömömre szolgált, hogy ifjú Horváth Zolival szolgálhattam együtt, ő volt pont a házigazda, úgyhogy két egri a színpadon, de a helyi zenés csoport az jó, hogy nem mi voltunk, hanem arra volt külön ember, meg zenészek, énekesek. A múlt heti szolgálatomból néhány szemelvényt szeretnék csak elmondani. Nem is tudtunk végig haladni azon az Isten tiszteleten, az üzenettel, amivel készültem. Most pedig néhány dolgot szeretnék megosztani csak ebből. Van 1850-ben, ez több mint 150 éve történt, egy farmer, nevezzük őt Jacknek, aki Amerikában él, és azzal foglalkozik, hogy állatokat tart, az állatok húsát eladja a mészárosnak, a mészáros őt kifizeti, abból ő takarmányt vásárol, és szánt, vet. Tehát egy ilyen farmer életmódot él, feleségével együtt, közös gyermekeikkel együtt dolgoznak, vasárnap kivételével minden nap, reggeltől késő estig, amikor éppen tél van, akkor pedig azokat a munkákat végzik el, hogy a szerszámokat karban tartják, vagy éppen előkészülnek a következő időszakra, a következő évre, és eszközöket gyártanak, vagy ahogy már mondtam, felújítanak. Nincsen tévé, hisz 1850-et írunk, nincsen rádió, nincsen internet, nincsenek kultúrházak, nincsenek színházak, mozik, nincsenek koncerttermek, nincsenek olyan létesítmények, ahol szórakozni, kikapcsolódni lehet. 1850-ben van gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, ahol mind a szórakozás, a kikapcsolódás, az Isten igéjének a hallgatása, a közösség gyakorlása, az emberekkel való találkozásnak az egyedüli helyszíne. Jack, a farmer és az ő családja, nagy családja van, hisz 6 gyermeket nevel, együtt a feleségével, ők 8-an bírnak egy Bibliát. Ők gazdagok, mert van Bibliájuk. Ahogy már mondtam, ha zenét akarnak hallgatni, elmennek a gyülekezetbe. Ha szórakozni akarnak, elmennek a gyülekezetbe, és megnézik az ifjúság szolgálatát. Ha kikapcsolódni akarnak a hétköznapi rutinból, akkor elmennek a gyülekezetbe, és élvezik a testvérek közösségét. Jack alig várja, hogy vasárnap legyen, alig várja, hogy elmenjen a gyülekezetbe, Isten igéjét hallgassa, hisz ő egy farmer, éppen hogy olvasni tud, nem mindent ért a Bibliából. De van egy jó prédikátor, aki tanítja őt, és az egész családját, és persze másokat is, az Isten igéjére. Ugorjunk 2015-re. 2015-ben, hát ha Jack még élne, vagy nem tudom, ma is vannak farmerek, biztos, hogy vannak, akkor valahogy így néz ki az ő életük. Van 6 traktorja például, amiben van ülésfűtés, hogyha éppen télen kéne szállítani, de hát erre nincsen szükség, van benne klíma, van benne rádió, műholdas navigáció rendszer. Egyszer egy Farmer Expo voltam, és azzal dicsekedett a John Deere-nek az értékesítője, hogy beállítod a földednek a koordinátáit, és a GPS mutatja, hogy merre kell neked menni, hogy kell szántani, hogy egyenes legyen a szántás. Van benne TV, rádió, internetes telefonokkal, most már bárhol tudunk internetezni, ahol van lefedettség. Ma annyi zenét hallgatunk, annyi videóanyagot nézünk, amennyit nem bír feldolgozni a szívünk, az elménk. Annyi információt nyerünk a hírforrásokból, egymásról, a tömegkommunikáción keresztül, hogy talán már nem vágyunk arra, hogy újabb információkat befogadjunk. Ezért ma Jack nem azt mondja a pásztorának, hogy tanítsál még, beszélj tovább, hanem azt mondja Jack a pásztornak, hogy csak röviden, csak 20 percen belül, nagyon röviden szóljon az Isten igéje. Legyen legalább egy órás az Isten tisztelet, de ne több, mert pihenni szeretnék, ezzel egy dolgom van. És ma a Jackek nem biztos, hogy járnak gyülekezetbe, hisz egy férfit, egy férfi embert lekötni azzal, hogy valaki újabb információval lássa őt el, nem Lacit kritizálni szeretném, de YouTube-on azért más minőségben, vagy más zenei élményben lehet részesülni. Ha nem is ismerem az éneket, vagy éppen nem szeretem, akkor minek hallgassam őt, vagy minek énekeljek a hamis hangú, nem tudom milyen női nevet mondjak, nem akarok senkit megsérteni, mellett, hisz zavarja a fülemet. Ezért ma a Jack nem szívesen jár gyülekezetbe. Jack felesége inkább, mert a nők jobban fogékonyak arra, hogy Isten igéit hallgassák, de célunk az, és egerben talán ez egy különleges kihívás, hogy minél több férfit elérjen ez a gyülekezet, minél több férfi csatlakozzon a gyülekezethez, minél több férfi fogadja el az Isten kegyelmét, és mondja azt a vasárnapi pecázás, sörözés, alvás, bármi helyett, hogy én el akarok menni a gyülekezetbe. Tudjátok, 2015-ben ugyanúgy szüksége van a férfinak egy dologra. Megértésre. Elfogadásra. A YouTube csatorna jó zenéket, meg vicces videókat áraszt a nagyvilágba, de nem ért meg. Az interneten nagyszerű előadásokat lehet olvasni, tanulmányokat, doktori disszertációkat lehet letölteni, olvasgatni, lapozgatni, kinyomtatni, aláhúzni és gyönyörködni benne, vagy éppen bosszankodni, hogy lehetett volna jobban megírni ezt a dolgozatot. De ezek a dolgozatok, ezek a tanulmányok, vagy éppen a hírek, a hírcsatornák nem értenek meg, nem hallgatnak meg téged. Olyan internetes oldal nincsen, vagy legalábbis én nem akadtam rá, ahol megnyomsz egy gombot, és bele lehet beszélni a mikrofonba, és akkor az internetes oldal válaszol neked, lelki gondoz téged. Ez ma 2015-ben a gyülekezetben kell, hogy megvalósuljon. És nem biztos, hogy elérünk ezzel minden Jacket, de akik odahajolnak az Isten kegyelméhez, és azt mondják, hogy én megértésre vágyok, én befogadásra vágyok, azok a férfiak el fognak jönni 2015-ben a gyülekezetben. Azok a fiatalok, akiknek egész nap a fülükben van a zene, el fognak jönni a gyülekezetben. Talán nem a mi zenénk miatt, nem a mi kultúránk miatt, nem azért, amit éppen teszünk, hanem azért, mert befogadjuk őket, szeretjük őket. Jézus kísértve van a farizeusok, az írástudók által, és megkérdezik őt, hogy melyik a nagy parancsolat? Melyik a legfontosabb törvény? Hát bármelyiket mondja, kiemelve a többi közül, akkor a többit ezzel másodrendűvé teszi. Hopp! El tudjuk kapni az Úr Jézust, sorokba tudjuk őt állítani. Ma is vannak olyanok, a farizeusokhoz hasonló módon, akik az Úr Jézust sarokba akarják szorítani. És okoskodó, tudálékos kérdésekkel bombázzák a hívőket, azért, hogy nekik legyen igazuk. Jézusnak számukra is van bölcs válasza. És a törvényt két mondatba sűríti, szeresd az Istent, és szeresd az embereket is. És hogyha ezt a kettőt megteszed, megcselekszed, akkor betöltesz minden törvényt. Jézus nem emel ki egy törvényt sem a sok közül, Jézus nem tesz másod vagy harmadrendű törvényi egyiket sem, hanem összefoglalja azt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Én azt gondolom, hogy a YouTube csatornán, vagy a színházban, vagy a dobótéren felállított színpadon, vagy bárhol, ahol ma kultúrát lehet elérni, azért mennek el az emberek, vagy beülnek egy moziba egy filmet végignézni, mert az minőség, a szenvedéllyel készült. A rendezők, a színészek, a szervezők, a zenészek, a szereplők, a házigazdák, bárki, aki abban a produkcióban szerepel, szenvedélyesen oda teszi magát. Mondhatni, bolondja annak a darabnak. Vagy miért veszed meg azt a ruhát, azt a terméket, amit éppen használsz? Azért, mert azt gondolod, hogy az a legjobb a számodra. Az éri meg a pénzért. Az a legjobb termék, az a legjobb, mert akik azt készítik, akik azt tervezik, szenvedéllyel vannak a termék a szolgáltatás iránt. És ez a legjobb. Te is hatása alá kerülsz annak, ami szenvedéllyel készül. Te tudsz-e ilyen hatással lenni azokra, akik téged néznek, akik téged vizsgálnak, akik veled együtt élnek? Vagy-e ilyen hatással az emberekre, ahogyan Jackre hatással volt az a prédikátor, Jackre hatással volt az a 3-4 ének, amit elénekeltek 1850-ben a gyülekezetbe, az a néhány bizonyságtétel, vagy vers, vagy színdarab, amit a gyerekek előadtak, mert amíg ő a 6 napon keresztül dolgozott, és esetleg magányosan dolgozott, még a felesége otthon volt a gyerekekkel, vagy otthon dolgozott, vagy otthoni munkákat végezte, addig ő énekelte azt a 3 éneket. Ő addig ismételte az igehirdetés üzeneteit. Ő gondolkodott, elmékelett rajta. És amikor olyan helyzetbe került, akkor megcselekedte, megpróbálta megvalósítani a hirdetett igét. És Jacknek lettek barátai, akik mentek a gyülekezetbe. Férfi barátai. Férfi emberek, akikre ő hatással lehetett. Szeretjük-e úgy az Urat, testvérek, hogy az emberek azt mondják, te ez a török Bálint Attila olyan hittel veszi be a kanyart, hogy majd neki megy a postának. Ugye itt ilyennel szokták kiezgetni, hogy jó napot, neki megy a postának. Erre Attila azt mondja, Isten őriz, hogy én neki menjek a postának, a posta előtt elmegyek. De azt látják rajta, hogy ő nem szentséggel, nem anyázik, nem káromkodik, amikor esetleg olyan van az úton előtte. Tudod, de teljes testeddel, teljes szíveddel, teljes értelmeddel szeretni az Istent. Az emberek látják azt rajtad, hogy te az Isten szerelmese vagy. Lehet, hogy látják, de hogy ne alakuljunk ki egy távolság a hívő ember és a hitetlen ember között, Jézus folytatja a törvény összefoglalását, szeresd az embert, hogyan? Úgy, ahogy magadat is szereted. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát magunkat könnyű szeretni, mert azok mi vagyunk, ugye? Szeretünk enni, inni, aludni, szeretünk megfürödni, tisztálkodni, szeretünk jó dolgokat csinálni. Jézus azt mondja, hogy amilyen szeretettel és amilyen kényeztetéssel, amilyen odaadással vagy önmagad felé, na ezt a lendületet fordítsd meg, és tápláld embertársait felé. Ha az emberek megérzik ezt a szeretetet, megérzik, meglátják ezt az alázatot és tiszteletet, amivel irántuk vagyunk, akkor érdekes lesz számukra az az Isten, akit mi szeretünk és imádunk. Higgyétek el, Egerben tudják az emberek azokról, akik járnak vasárnap reggel 8-kor misére, vagy 9-kor, vagy 11-kor, nem tudom, mikor vannak ezek a pontos alkalmak, kik járnak a református közösségbe, kik járnak a hídgyülekezetébe, kik járnak a baptistákhoz, tudják rólunk. Mert beszélünk róla, mert hirdetjük, mert benne vagyunk a tévében, mert olvasnak rólunk, mert ismernek bennünket. De kérdés az, hogy tudják-e azt is rólunk, hogy a mi Istenünk hogyan szeret bennünket, és milyen szeretettel van felénk az Isten, és milyen szeretetet helyezett el a szívünkbe. A gyülekezetnek 2 fő célja kell, hogy legyen, erről már egyszer beszéltem, nem szeretném magamat ismételni. Az egyik a dicsőítés, másik pedig az evangelizáció. Azért ez a 2 fő cél, mert a 2 parancsolatnak is ez a gyakorlati oldala. Dicsőíteni az Isten. Szeresd az Uradat, a te Istenedet. Dicsőítsd őt, magasztald őt. Szolgálj neki. És az evangélium hirdetése szeretni az embert. Szeretni a másikat, mert ő még nem dicsőíti az Istent. Nem ismerte meg az Úr kegyelmét. Úgy, mint magadat. A Titanicról tudjuk, amikor elkezdett süllyedni, volt némi, vagy néhány mentőcsónak azon a hajón, elnézték a létszámot, mert nem fért be mindenki a rendelkezésre álló csónakokba, mentőcsónakokba. Azt gondolták, hogy ezt a hajót nem lehet elpusztítani. Ki is írták az oldalára, hogy ezt még Isten sem tudja elsüllyeszteni. De a szomorú ebben a katasztrófában az, hogy emberek jobban szerették a saját életüket, és elbírták viselni azt a jajveszékelést, amikor a test belesik a jéghideg vízbe, a nulla fokos vízbe, és meghalnak az emberek szívrohamba, megfagynak. Majd még néhány percig esetleg, ha valakinek jó a szervezete, bírja, és félig tele, vagy néhány személlyel távoztak a csónakok a süllyedő Titaniktól. Evangélium hirdetése. Te már benne vagy a csónakba, a te életed jó helyen van, biztonságban van, de körülnézel, és azt látod, hogy vannak még üres helyek a mentő csónakban. És én sem az üres székekre kell gondolni, hanem nagy az Isten kegyelme, nagy az Isten országa, és másokat is be lehet oda még vinni. Szeretsd az embereket úgy, mint magadat. Ezeknek a céloknak 5 alterülete van, a dicsőítés, evangelizáció, tanítás, szolgálat, és végül a közösség. A dicsőítéshez egy igét akarok csak mondani, Róma 11.36. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Tényleg igaz ez a mondat ránk nézve is? Ő érte van minden? Ő általa van minden? Tényleg Istené minden dicsőség az életünkben? Vagy valamit megtartunk magunknak? Vagy vannak dolgok, amikkel nem dicsekszünk, mert nem az Istent dicsőítik, hanem éppen szégyent hoznak a nevére. Adja meg az Úristen, hogy tudjuk őt úgy szeretni és úgy imádni, hogy a mi cselekedeteinken is látszódjék a dicsőítés. A dicsőítés nem csak Isten magasztalása énekekben, imádságban, vagy éppen egy bizonyságtételben, hanem mindennapok megélésében, a cselekedetekben. Evangélium hirdetése. 2 véglet van, elolvasom a nagyon szélsőséges és radikális végletet, Abcsel 20-24, Pál apostolról szól. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága. Csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pál apostol szenvedélyes evangélista volt, szenvedélyesen apostol volt, nem tudott mást csinálni, csak az evangéliumot hirdetni. Volt, amikor dolgozott, mert nem tudta a gyülekezetőt ellátni, ezért a saját kezével keresett pénzt, de a munka után minden este ment és hirdette az Isten igéjét. Nem azt mondta, hogy most a saját megélhetésemről én gondoskodok, most munka után már nem érek rá szolgálni. Szolgáld az Istent minden élethelyzetben. Akár amikor erre vagy külön elhívva és erre rendelve, de akkor is, amikor van más fő feladatod, akkor is legyen ott az evangélium átadása, mint fontos szolgálat. Ha szereted az Istent, szeretni fogod az embertársaidat is. Ha szereted az embertársad, magadat, akkor neked nem csak az a fontos, hogy jó barátságban legyetek egymással, hanem hogy az evangéliumot hirdessétek, az evangéliumot elmondjátok számukra, hogy megtérésre hívjátok, invitáljátok őket, hogy bemutassátok a Krisztus kegyelmét a saját életeteken keresztül. Annyi helyen van képmutatás, a gyülekezetben ne legyen, mert akkor hiába való a mi evangélium hirdetésünk. Pál apostol azt gondolom, hogy sokszor és őszintén feltárta a benne levő érzelmeket. Gondoljatok a második korintusi levélre. Tele van érzelmekkel, tele van dühkitörésekkel, amit az apostol érez, vagy gondol a korintusi gyülekezet felé. Vagy ott van a Galatákhoz írt levél. Tudom, egy teológiai levél elsősorban, de ott is ott van Pál apostolnak az érzelem világa. Ó, ti ostobák, ó, ti balgák, hát ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok? Pál apostol őszintén felvállalja önmagát. Amikor evangéliumot hirdetünk, mi is vállaljuk fel önmagunkat, úgy, ahogy vagyunk. Hát erről szól a kegyelem. Méltó vagy méltatlan, ahogy Lacinak a gondolatait ideidézem, méltatlanok vagyunk az Isten kegyelmére. És ezt adjuk át, erre hívjuk meg a többieket is, hogy fogadják el az Isten kegyelmét. Vagy ott van a Péteri ige, az 1 Péter 3.15, hogy adjunk számot mindenkinek, aki megkérdezi, hogy milyen hitünk van, milyen reménységünk van. Néha nem is kell az evangéliumot hirdetni, mert rákérdeznek az emberek. Nem is kell az evangéliumot hirdetni, vagy inzultálni az embereket, mert megkérdezik tőlünk, hogy milyen reménység van a szívünkben. Milyen erő az, amivel járunk? Milyen erő az, amit támogat és bátorít bennünket nap mint nap? Gyülekezet célkitűzése kell még legyen a tanítás. A tanítás az Isten igényének a hirdetésében nyilvánul meg, elsősorban, másodszorban pedig abban, amikor négy szem közt, vagy több szem közt is erre jók a házi közösségek, átadjuk mindazt az ismeretet, azt a tapasztalatanyagot, azt az élettapasztalatot, amit megértettünk az Isten igéjéből. Egyik segítse a másikat, egyik bátorítsa, az erős bátorítsa, segítse a gyengét, ti erősek tartoztok azzal, tehát ismerjük ezeket az igéket, nem mennék bele mélyen. A tanításnak központi szerepet kell betölteni a gyülekezet életébe. Ez nem csak arról szól, hogy megtértünk és benne vagyunk a mentő csónakban, és jaj, de jó, ez az első lépés. A második lépés az, hogy hogyan tudunk kievezni a szárazra, hogyan tudunk túlélni a hánykódó tengeren, az óceánon, hogyan lehet végig a mentő csónakban maradni. Egyszer láttam egy filmet, nem vagyok nagy filmnézős, általában elfelejtem a filmeket, amiket nézek. Lényeg az, hogy ebben a filmben egy hajótörött fiú meg egy lány szerepel, akik gyerekként jutnak egy szigetre, hajótöröttként felnőnek, férfivá és nővé változnak, gyermekük lesz, de nem tudják, hogy mi az élet, nem tudják, hogy mit kell tenni. És az történik, hogy a kis baba megeszik valami mérgezett bogyót, és meghal. Közben elkészül az a tutaj, amivel úgy gondolják, hogy el lehet menekülni arról a szigetről, mert van egy reménységük, hogy ha sokat eveznek, ha sokat mennek azzal a csónakkal, akkor kijutnak valami civilizációra, mert rádöbbennek arra, miután gyermekük születik, hogy valószínű más emberek is élhetnek ezen a világon, csak ők élnek a világtól elzárva. És amikor úgy érzik, hogy nincs már erejük tovább evezni, nincs már reménység arra, hogy túléljék ezt a hosszú hajóutat, akkor vesznek abból a méregből, amiből a gyerek is evett, megeszik, és ők is meghalnak. És néhány órával később, ki van írva a filmvásznon, valami mentőcsónak egy ilyen parti őrség rájuk talál, és csodálkoznak, hogy ők ott vannak, kezetleges ruhákban, hárman, egy tinédzser pár, egy kisbabával megmérgezve valamilyen bogyótól. A tanítás ez ellen van, az ilyen ostobaság ellen van. Vannak emberek, akik meghalnak. Vannak emberek, akik elmennek közülünk. Vannak emberek, akik nem választják az Isten országát. De a tanítás, az igehirdetés bolondsága az, ami megtart bennünket. Egy igét szeretnék csak kiemelni az Efézus 4-ből. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A gyermek, akit tanítottunk, vagy tanítasz, sokszor érzi, vagy gondolja úgy, hogy elég, már mindent tudok, már nem mondja meg a szülő, hogy ugye, hogyan kell rendesen élni. De amíg nem felnőtt valaki, amíg nem tud férfi módon gondolkodni, tehát érett felnőtt fejjel, józan paraszt észre gondolkodni, addig tanításra szorul. És tudjátok, a felnőtt embereknek, a tanítóknak is szüksége van tanításra. Nekem kétféle főiskolai tanárom volt, az egyik, aki már csak könyveket ír, és büszkén mondja, hogy ő már mindent tud, de tőle nem sokat tanultunk. Meg volt a másik, aki azt mondja, hogy most megyek a könyvtárba, most képzel magamat, most olvasok, most befizetek egy konferenciára, én most járok a másik teológiára egy tantárgyat hallgatni, mert még nem értem, nem tudom, nem ismerem azt az anyagot. Én tanítom nektek, de tovább képzel magamat, hogy előttetek járjak mindvégig. Na tőle lehetett tanulni. És nem számít, hogy ő fiatal volt, vagy idősebb volt, mert volt benne alázat. Hogyan hallgatod az Isten igéjét, hogyan nézel az Isten igéjét? Alázattal fogadd el azokat, akiket Isten adott, hogy tanítsanak téged, hogy felkészüljél arra a szolgálatra, amire Isten hív téged. A közösség, mint cél, meg kell fogalmazódjon a gyülekezetben. Nem mehet ez a tanítás rovására, vagy a dicsőítés, az evangelizáció rovására, mert valahol nagyon jó a közösség, de kevés a tanítás, nincs dicsőítés, nincs evangelizáció. A közösség meg kell, hogy legyen, mert az úrvacsora is erről szól. Közösségben Istennel és közösségben egymással. A Róma 15.7-ben ezt olvassuk, fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha valahol jó a közösség, az önmagában egy dicsőítés. Önmagában egy dicsőítés, mert az emberek azt látják, hogy ők nem pénzért szeretik egymást, mint a jó munkahelyen, az emberek szeretik egymást, és egy csapatban dolgoznak, mert motiválják őket havi fizetéssel. Ezek az emberek nem azért szeretik egymást, mert egy baráti körhöz tartoznak, persze azt értjük, hogy jóban vannak egymással, hanem ezek azért szeretik egymást, mert van valami közös bennük. Ez pedig a Krisztus evangélium, az Isten kegyelme. És ez tartja őket össze, ez kovácsolja őket össze, és ezáltal fogadnak be embereket. 1 János 3.16 a Csia fordítás szerint így hangzik. Arról ismerjük meg a szeretetet, hogy ő a lelkét tette le, értünk, mi is tartozunk a lelkünket letenni testvéreinkért. A közösség akkor valósul meg, ha félreteszem az önös érdekeimet, és szolgálok az embertársam felé. Ez a közösség. Ekkor valósul meg a közösség. Szeresd az Istent, ez sokszor megy, mert ő váltott meg bennünket bűneinkből, de szeretni úgy az embertársunkat, mint magunkat, na ez a nehezebbik fele a hívő életnek. De a közösségben ezt tudjuk gyakorolni. Vannak ebben a gyülekezetben is olyanok, vagy éppen már csak voltak, sajnos, akik jöttek valamilyen közösségből, mondván azt, hogy ott ilyenek, olyanok, amilyenok az emberek, aztán, amikor megismertük őt vagy őket, akkor rádöbbentünk, hogy lehet nem a másik közösséggel van a baj, hanem vele lehetetlen együtt élni. Mi megpróbáltuk, mi odaadtuk a lelkünket kitettük azért, hogy befogadjuk őt, de amikor csak kritizált, amikor bennünket is csak osztott, hogy mi milyenek vagyunk, már rosszabbak, mint az a közösség, ahonnan jön, akkor mi is azt mondtuk, hogy akkor döntsd el, akarsz jönni, vagy nem akarsz jönni közénk. De van, akit meg pont nem tudunk befogadni. Mert nem veszük észre, nem látjuk meg, hogy ő jönne, vágyik az Isten után, mert meglátta a szenvedélyt az életünkben, meglátta az Isten igényét, hittel válaszolt rá, de nem fér be a szívünkbe. Pál apostol mondja a korintusi levélben, hogy mi a szívünket a lelkünket odaadtuk nektek, kitártuk előttetek. Tárjuk ki a szívünket mi is emberek előtt. És utolsó célként, fő célként a szolgálatot szeretném megjelölni. Ebben a modern világban ez a szolgálat, mint célkitűzés egyre jobban egy nehéz célkitűzéssé válik, mert még a dicsőítés, a tanítás, a közösség gyakorlása, az evangélium hirdetése megy, addig a szolgálat valami olyasmi helyre kerül, amit megfizetünk, és végezik azok, akik a szolgálati csoporthoz tartoznak. Én azt gondolom, hogy azért jött létre a szeretett szolgálat, mint olyan, és most nem a baptistára gondolok elsősorban, hogy bármilyen szeretett szolgálatra, mert a gyülekezet nem végzi azt, amit Isten rábízott. Azért jöttek létre különböző missziós társaságok, mert a gyülekezet nem jól végzi az evangelizációt. Azért jönnek létre keresztény kávézók, vagy keresztény közösségi terek, ahol lehet találkozni egymással, mert a gyülekezetben a közösség nem valósul meg. Jó a szeretett szolgálat, jók a missziós szervezetek, szükség van rájuk, én látom, mert nyilván egy olyan jogi és gazdasági helyzetben vagyunk, ahol pénzeket csak szervezeteknek ad át az állam, nem gyülekezeteknek. Ilyen szempontból jó, hogy létrejöttek ezek az önálló jogi szervezetek, gazdasági társaságok. De csak az szolgálhat, akit fizet a gyülekezet? Vagy akit fizet egy missziós szervezet? Hát azoknak muszáj, mert ez a dolguk, ezért kapják a bérüket, de nekünk is szükségünk van a szolgálatra. Miről vitatkoztok útközben, kérdezi Jézus a tanítványokat. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Nem tudom, hogy az egri gyülekezetben szoktak-e ilyen viták lenni. Tudom a választ, válaszoljál magadnak erre a kérdésre. Jézus ekkor leült, oda hívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Hát ez nem a legjobb igevers a Bibliánkban, meg erről nem jó prédikálni sem, mert úgy falakba ütközünk. Azt mondjam annak a tekintélyes embernek, hogy legyél az utolsó. Te szolgáljál azoknak, akik egyébként téged szolgálnak. Pál apostol életében pont ez történik meg, hogy van a rabszolgatartó Filemon, meg van a rabszolga Onézimosz, és itt van az evangélium. És arra kéri Filemont, ugye nem is olyan régen beszéltem erről, hogy fogadja be Onézimoszt, és szolgáljanak együtt, most már hasznos szolgálja lesz neki. De amikor Filemon olvassa a Márk 9-et, akkor hogyan értelmezi? Most én szolgáljak a rabszolgám felé, a beosztottam felé. Akkor leszel nagy a gyülekezetben, az emberek szemében, hogyha szolgálsz feléjük. Szokták mondani, hogy nem esik le a gyűrű az ujjamról. Akkor ne esen le, akkor szolgálj feléjük. Mondja az igen, hogy ne hívjátok magatokat doktoroknak, atyáknak, attól függ, milyen fordítást olvasunk. De mi se kérjük ki magunknak, hogy ha már atyák éppen nem vagyunk, vagy nagy tiszteletű urak, vagy éppen doktorok, mi se hívassuk magunkat így vagy amúgy, hanem szolgáljunk az emberek felé. Szolgáljunk mindazzal, amit az Isten nekünk adott. A karizmáinkkal, a tehetségünkkel, a pénzünkkel, a lehetőségeinkkel. És akkor el tudjuk mondani, mint Pál apostol mondja, legyetek az én követőim, hogy én is követője lettem a Krisztusnak. Ha szolgálsz az emberek felé, és látják azt a szenvedélyt, mert szeretettel szolgálsz feléjük, nem pedig kényszerből, akkor ők is szolgálni akarnak az Istennek, és szolgálni akarnak más emberek felé. Annyi szervezet, klub, társaság, cég alakult az elmúlt év ezredek alatt. És ezek a cégbirodalmak, ezek a társaságok, ezek a baráti körök, egy idő után felbomlanak. Nagy és hatalmas volt a Habsburg uralom? Egy időben igen. Most is vannak még Habsburgok, de nem sok befolyásuk van már a napi politikába. Királyok jönnek, királyok mennek, Isten emelés taszít le embereket a hatalomról, de egy közösség, egy hatalom, egy birodalom mai napig töretlenül jelen van ezen a földön. Ez pedig a keresztény gyülekezet. És Istent bőven nem érdekli, hogy ez baptista keresztény gyülekezet, vagy református, vagy Golgota, vagy hídgyülekezete, vagy bármi. Őt egy dolog érdekli. Ez az öt cél megvalósul-e? Az Isten dicsőítése, magasztalása, a jó hír elmondása, a misszió, a tanítás, a tanítvány képzés. Mert mit mondott Jézus a misszió parancsba? Menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, és aztán mit csináljátok velük? Merítsétek be őket, aztán tegyétek tanítvánnyá őket, tanítsátok őket, hogy mit hogyan kell megélni. Tehát a tanítványképzés. Aztán a közösség ereje, a közösség megtartó ereje. Miért emelkedett fel az Amerikába kivándorolt zsidóság? Mert akik már előbb ott voltak, és valamit elértek az életbe, megosztották otthonukat, vagyonukat, a lelküket. És azok az emberek, akik szolgálmasak voltak, a kölcsön kapott pénzre, vagy ajándékba kapott pénzzel, azok szintén felfuttattak egy vállalkozást. Aztán a szolgálat, mint ötödik cél, a gyülekezetnek nem csak az kell legyen a célja, hogy az evangéliumot átadjuk, ez a fő célja, de hogy hogyan adjuk át. Legyen értelme a gyülekezetnek abban a városban, ahol él az a gyülekezet, és legyen haszna annak a gyülekezetnek, vagy legyen a haszna a városnak, a közösségnek, a gyülekezet jelen létéből. Egy barátom írt egy levelet nekem, illetve az EGRI gyülekezetnek, amit inkább majd a gyülekezeti órán szeretnék felolvasni, de annyit emelnék ki ebből a kérvényből, amit felénk intéz egy lelkipásztor barátom, ők Pilisvörösváron plántálnak gyülekezetet. Ez a Szentendrei meg a Bicskei gyülekezettel közösen indult. 2014-ben önálló gyülekezetként felvette a baptista közösség őket az egyház tagjai közé. A Nagy László ott a lelkipásztor, és kidobták őket abból a önkormányzati bérleményből, amit eddig béreltek. Mondta a polgármester nekik, hogy ti csak megtűrtek vagytok itt. Ez egy katolikus város, és örüljetek, hogy ennyit is engedünk nektek. Ugye a szabad országban, a szabad egyház, Pülisvörösváron másképp valósul meg. Most éppen imaházra gyűjtenek, hogy legyen egy saját helyük. 14 tagja van ennek a gyülekezetnek. Egy 5 éves misszióról beszélünk, és azt kell nekünk meglátni, hogy ez a város, ahol van ez a gyülekezet, még nem érti, vagy nem látja, hogy mi haszna van neki abból, legalábbis a vezetők még nem látják, hogy van egy baptista közösség abban a kicsi városban. Pedig foglalkoznak gyermekekkel, megromlott házasságokat próbálnak helyrehozni, segítenek, közben járnak ezen a téren, angol tábort tartanak, tehát egy csomó olyan szolgáltatás van, vagy szolgálat van a város lakosai felé. Egerben mi nem megtűrtek vagyunk, hanem bevettek, vagy elismertek, más felekezetek által elismertek, támogatottak, tiszteltek, az állami hatalmak részéről elismertek, támogatottak, megbecsültek. Mit kezdünk ezzel a kiváltsággal? Van olyan gyülekezet ma Magyarországon, aki azért küzd, hogy egyáltalán létezzen, vagy egyáltalán elismerjék őket, és ne üldözzék őket. Ez itt van Magyarország szívében, Budapestől 20 kilométerre, Pilisvörösvár. Vagy élvezzük azt a jólétet, amivel körülöttünk vannak, vagy amivel felénk vannak, és elfelejtjük ezért az Urat dicsérni, van egy saját épületünk, elfelejtjük az evangéliumot hirdetni, amiért, én azt gondolom, ez az épület vásárolva lett, elfelejtjük tanítani egymást arra, hogy hogyan mondjuk el az evangéliumot, hogyan éljük meg a hitünket a mindennapokban, vagy elfelejtünk közösségbe lenni egymással, mert mindenkinek fontos a saját dolga, vagy azt mondjuk, én vele nem akarok közösségbe lenni, nem akarom őt befogadni, nem akarom őt elfogadni, vagy azt mondjuk, hogy szolgáljon az, akit megfizetünk, és szolgáljon az, aki ezért pénzt kap, mert nekem van elég dolgom. Én kívánom azt mindenkori gyülekezetnek, minden gyülekezetnek, azt, hogy az öt cél, amit Isten igéje támaszt felénk, legyen a szemünk előtt, éljük meg ezt, és legyünk áldássá ott, ahol az Isten éppen helyez bennünket. Amen.